16. fejezet. A faun nem túlságosan vonakodott a rendőrök kezére adni magát. Csöndesítette a népet, hogy ne féltsék, mert ha ő akarja, 77 légió angyalt rendel ki megoltalmazására az Isten. Ettől azonban még jobban neki lelkesedett a tömeg. Most már csak azért is a maga öklével akarta megvédeni a szent férfiút, akinek ilyen nagy befolyása van az Istennél. Nagy verekedés támadt. Háromszor is visszatépték a rendőrök kezéből az Isten emberét, úgyhogy mire bevitték a prefektúrára, és az Irenarchos elé állították, orrán száján csorgott a vér szegénynek. Hogy hívnak? Kérdezte tőle a rendőrfőnök. Ammoniusnak. Miféle vagy? Isten igéjének hirdetője. Az Irenarchos zavarban volt. Az ő zsebében is volt már egy kereszt, mert ő is hallott róla, hogy készül valami. A kötelességének eleget kellett tenni, de a jövőjét se akarta valami meggondolatlansággal eljátszani. Mit csináljak veled, jó ember? Vakarta meg a tarkóját. Kísértes el Galerius Cézárhoz, felelte nyugodtan a jó ember. Úgy tudom, őszentsége ma reggel elhagyta Antiohiát. Nem, mert vár engem, csak holnap hajnalban indul útnak. Legyen a te akaratod szerint. Nagy megkönnyebbülés volt az Irenarchosnak, mikor kis idő múlva jelentették neki az emberei, hogy a Cézár csak ugyan színe elé bocsátotta Ammoniust, őket pedig elküldette. Naplemente felé Ammonius már ott volt a Szingon utcai gyülekezetben. Követelte a diákonusoktól, hogy vezessék Mnester püspök elé. A püspökhöz azonban nem volt könnyű bejutni. Az új megtérők annyi gondot adtak, hogy még a magába szállás óráját is fel kellett áldoznia, amikor szívét föl szokta emelni az Istenhez. Most pedig még nagyobb szükségét érezte az égi kegyelemmel való találkozásnak, mint máskor. Megzavarta, majdnem megrémítette a nyáj váratlan megszaporodása. Félt, hogy az ördög konkolyt hint az Isten búzájába, és a tiszta bárányok közé becsempészi a maga fekete kosait. Engem az Úr küldött követül püspökötökhöz, mondta emelt hangon Ammonius, és megmutatta hátán a korbácsütések hegedő nyomait. Hieroklész a kegyetlen egyiptomi helytartó mérette őre azokat, amiért Alexandria piacán meggyósolta a bálványok hamarosan bekövetkező ledöltét. Antiohiában évtizedek óta senkit se üldöztek az igaz hitért. A diákonosok szinte irigyen illették ajkukkal az üdvösség zálogául szolgáló sebeket, és megilletődött szívvel mutattak utat Isten követének. A püspök kevésbé volt megilletődve. Hallott a fórumon történtekről, és szelíd feddéssel fogadta az összekarmolt képű hitszónokot. A mi Istenünk nem kívánja azt, hogy a piacon ordítozzuk a nevét, mint egy eladó rabszolgájét. Magadnak köszönt, fiam, amit kaptál. Ammonius a püspök előtt is leeresztette hátáról a ruhát. Ezeket is az Istenért kaptam, mondta kérkedve. A püspököt ez se indította meg. Lehet, hogy bűneidért fenyített meg. Miért nem viselünk mi ilyen sebeket? Azért, mert gyávák vagytok, kapta el a düh Ammoniust. Ti sötét zugokba bújtok el az Isten nevével, mintha lopnátok az üdvösséget. Isten bátorságot kíván az ő harcosaitól. Látomásokról beszélt, amelyek tudtára adták, hogy elkövetkezett az idők teljessége. A bálványimádók meg vannak rémülve, fejvesztetten kapkodnak most már a kereszthez is, itt van a pillanat, amikor ki lehet vetni a poklot sarkaiból. El kell venni a bálványimádóktól templomaikat, arany és ezüst kincseiket, palotáikat és földjeiket, és nem hagyni meg nekik egyebet, mint ami megilleti őket, a sírást és fogak csikorgatását. Megkeveredett ember vagy te, barátom, nézett rá szánalommal a püspök. Vajon nem a cirkumcelliók eretnek felekezetéhez tartozol-e te? Nikomédia püspöke küldött hozzád, felelte megsértődve a követ. Azt hitte, nem tollsöprű van a kezedben, hanem az arkangyal tüzes kardja, mint az övében. Hoztál valami bizonyságlevelet testvérünktől? Az egyház sok ezer püspöke Galliától Arábiáig állandó összeköttetésben volt egymással. De Nikomédia szent életű püspöke, mióta szemei meggyöngültek, csak szóbeli üzeneteket küldött meghit embereivel. Nester biztosra vette, hogy a gyanús idegen hamis írással igazolja magát. Ammonius azonban erszényt húzott ki a csuhája alól. Három arany szolidusz van benne, mert az Istenben is három személy van. 12 aureus, mert 12-en vették körül a mestert. 72 ezüst szesszercius, mert 72-t avatott föl kézrátétellel a 12. Az antiohiai gyülekezet szegényeinek küldi ezt, Nikomédia püspöke. Nester véteknek tartotta volna tovább kételkedni. Az ajándék nagysága meglepte ugyan, de a három szolidusnak az a magyarázott, hogy az Istenben is három személy van. A háromság kívül nikomédiai püspök mellett bizonyított. Nester maga, aki a pogány filozófusok tanulmányozásán keresztül jutott el a kereszténységhez, nem csak a szívével akart hívő lenni, hanem az értelmével is. Nem tagadta a harmadik személy létezését, de nem ismerte el egyenlő rangúnak az atyával és fiúval. Úgy találta, hogy a világosító lélek gyöngébb náluk, s a világ azért van sötétben, mert ő még csak azután lesz eljövendő. De nem lévén harcos természetű és vitatkozó elme, inkább csak magában töprengett, mindössze néhány püspöktársával közölte kétejét. Közöttük volt Nikomédia püspöke is, aki szerette volna őt véleménye megváltoztatására bírni, és ezért minden üzenetében célzást tett az egyisten három személyére. Most már resteltem Nester, hogy bizalmatlankodott. S hibáját azzal tette jóvá, hogy fölkérte Ammoniuszt, kövesse őt a gyülekezetbe. Úgyis ősi szokás volt még az apostoli időkből való, hogy idegenben járó testvérek ott is mindig felkeresték a gyülekezeteket, s kicserélték velük a vigasztalás igéit. A templom, amelybe a püspök bevezette vendégét, óriás terem volt. Jóformán minden bútor nélkül, s így ezrével fértek benne a hívők, feretlenfejű férfiak és elfátyolozott arcú nők. Szobrok, képek nem ékesítették, mint a bálványimádók templomait. Virágot se volt szabad bevinni, mert az is emlékeztetett volna az isteneknek bemutatott virágáldozatokra, s ezért hiányzott az oltár is. Letakart hosszú asztal kehellyel, szent könyvekkel, olaj és krizmatartó csészékkel emlékeztetett az utolsó vacsora asztalára. Egyetlen szék volt mellette, minden kényelem nélkül való faszék a püspök számára, és alacsony emelvény, amelyre a szerpapok álltak fel iratokat felolvasni, vagy a község vénei, ha intelmeket akartak intézni a hívekhez. Régebben a megszállottak is innen beszéltek, ha isteni sugallat ékes szólóvá tette ajkaikat, bár ezekben a nyugalmasabb időkben ez már ritkán történt meg, az Isten inkább papjai útján jelentette ki akaratát. A misét rendesen maga a püspök mondta, ő szolgáltatta ki kenyér és bor színében az úrvacsorát is, és ő verítette vízbe a keresztelendőket a terem keleti sarkában a padlóba mélyeztett három lépcsőjű márványmedencében. A teremben már rezgett a forró levegő, és szivárványgyűrű vette körül a fali tartókban lobogó nagy viaszgyertyákat, amikor a püspök belépett. Szokatlan izgalom fűtötte a lelkeket, és tette csillogóvá a szemeket. Ez más volt, mint az Istennel való érintkezés mindennapos extázisa. A földi életben várható nagy változás láza feszítette meg az idegeket. A püspök rövid imádság után, amelyben arra kérte az Istent, hogy világítsa meg az elméket, bejelentett, hogy a nikomédiai atyafiak követe akarja üdvözölni a Krisztusban összegyülekezett antiohiai testvéreket. Nem csak arra kérte őket, hogy hallgassák meg Isten félelemmel, hanem szokatlanul keresztény nyugalomra is intette őket. A figyelem biztosítva volt, mihelyest Ammonius föllépett az emelvényre. De az is mindjárt megtetszett, hogy ma nem lesz nyugalmas estéje a gyülekezetnek. Sokan hallották már kint a fórumon, s mindenfelé híre szaladt, hogy az Isten embere megjelent Antiohiában, megjövendölte a világ közelvégét és a gazdagok elkárhozását. Zúgó moraj fogadta, amely azonban nem sokára a csalódás suttogásának adott helyet. Isten embere nem csak a prófétákat idézte hibásan, hanem Krisztus szavait is. Mikor észrevette a hívek nyugtalankodását, hirtelen reszketni kezdett, A szeme fölakadt, a száját hangtalanul mozgatta, majd irtózatos üvöltésben tört ki, és lezuhant az emelvényről. Itt van-e Pantaleon az orvos, kiáltott a püspök. Azonban hangja gyönge volt, szájról szájra adták tovább a kérdést, úgyhogy idő tellett belé, míg a későn érkezett, és a portikuszban megrekedt orvos jelentkezett. Itt vagyok, azonnal megyek. Addig is, amíg az orvos utat bírt magának törni, a diákonusok meghintették szentelt vízzel a nyavaja törött embert, amitől annak vonaglásai rögtön megszűntek. Mire Pantaleon odaért volna, akkorra már ő megint az emelvényen állt és folytatta beszédét. Testvéreim, kezdte és érezni lehetett, hogy még nem egészen ura fátyolozott hangjának. Mosti szemtanúi voltatok annak, hogy a sátán mint akarta megakadályozni Isten legkisebb szolgáját kötelessége teljesítésében. Először láttam, megrontotta a ti fületeket, hogy ne azt hallja, amit én mondok, s így kétséget támasszon bennetek. Álmélkodó felkiáltások hallatszottak. Sokan hangosan beismerték, hogy ők is azok közé tartoznak, akik a sátán incselkedése következtében rosszul hallottak. Ezek lelkükben és arcukban megvidámodtak azon, hogy Isten méltónak találta őket próbára tenni az ördög incselkedésével. Olyan nyilvánvaló kitüntetés ez, amely ritkán éri az embert. Szinte mámoros fölkiáltások biztatták az egyre jobban erőre kapó Ammóniuszt, hogy folytassa az ördög mesterkedésének leleplezését. Azután ellenem intézett orvtámadást a sötétség fejedelme. Megrázott, hogy megfélemlítsen, és megkötözte nyelvemet, hogy el ne mondjam nektek azt a látomást, amelyet a sínai hegyén nyertem, amikor Isten parancsára elmenekültem a bálványimádó helytartó poroszlói elől. Mindenfelől lángoló szemek és az álmélkodástól felnyílt ajkak fordultak Isten kiválasztott embere felé. Sokan hallották gyermekkorukban, hogy apáik és nagyapáik idejében, mikor az igazített üldöző császárok kínozták a keresztényeket, majd minden embernek volt látomása. Ezt a békében élő nemzedéket már nem tartotta erre érdemesnek az Isten. Legtöbben először láttak olyan embert, akit látomásra méltatott a Krisztus. A látomás tagadhatatlanul elég világos volt. A tíz parancsolat hegyén alvónak Dániel próféta jelent meg, amint Bál templomában a szurok pogácsával dögleszti meg a sárkányt. A látomásbeli sárkány azonban bíborba volt öltözve, és homlokán gyöngyös diadémot viselt. Aztán fölébredt és kérte az Istent, világosítsa meg, mit jelent ez a látomás. Erre új látomása támad, de az már éberem. A bibliai gonosz fáraó jelent meg neki, amint bíbor takarós ágyában lángok közt feküdt, és elhamvadt egész palotájával együtt. A hangja most már süvöltött, és mint a végzett nagy fekete madara csapongott a hívők feje fölött. Én mondom nektek, hogy mire a hold harmadszor megújul, nagy dolgok történnek a földön. Mint tűz a szalmát, megemészti Isten haragja azokat, akik ellene vannak. Pedig mindenki ellene van, aki nincs vele, és ő nem csak ellenségeit teríti le, hanem a langyosakat is kiköpi szájából. A fekete ember szavai befejezéseül keményen föllendített karjával, mint fenyegető karddal mind a négy világtáj felé keresztet szabott a gyülekezetre. Mindenki megfélemülve hallgatott, maga a püspök is némán csukta le a szemét, mintha nem akarná látni az elkövetkezendőket. Pantaleon azonban megtörte a csöndet. Azzal kezdte, hogy az ördög gyakran ölti magára az angyalok alakját, és nyíltan megmondta, hogy a sínai hegyi látomást ördögi lesvetésnek tartja. A legnagyobb keresztény erény a türelmesség. Ha a messiás békességben tűrte arculveretését, megköbdösését, megostorozását és fölfeszítését, mi igazán türelemmel elviselhetjük, hogy senki se bánt bennünket. Isten azt akarta, fejezte be szavait, hogy vetése csöndben nőjön és elborítsa az egész világot. Neki nincsenek látomásai, de azt hiszi, nem sokára olyan lélek fog újjászületni a kereszténység vizében, akit Krisztus anyja érdemesnek fog tartani a saját koronájára. császárné megtérésére céloz. Valakinek a száján felzendült egy himnusz az egyedül való Isten dicsőségére. Vele énekelte az egész gyülekezet, senkinek se jutott eszébe, hogy a dallam ugyanaz, amelyen Jupiter tisztelte papjainak kórusa, s amelyre néha táncra perdült a nagyurak víziorgonás palotáinak tövében ácsorgó csőcselék. Az arcokat besugározta az elragadtatás szenderűje, a fölfelé szegezett, fénylő tekintetek előtt szétnyílt a mennyezet, ketté hasadt az ég, kék kárpitja, látták a csillagok felett az atyát, oldalán a báránnyal, s körülötte a szentek tündöklő fehér tógás seregét. Az ének megnyugtatta a lelkeket. Boldogan hallgatták meg Gorgonius kamarást, aki társa Doroteus nevében is beszélt. Nem kérkedésképpen, csak az igazság kedvéért mondta el, hogy Isten kegyelmének őket, kettejüket tetszett kiválasztani a várható nagy változás eszközéül, amelyről mindenki beszél. Elbeszélte, hogy az ő jelenlétük ijesztett rá bálványokra, s ennek köszönhető, hogy most a császár összeszámláltatja a keresztényeket. Egy görbehátú kopasz ember, mindenki tudta róla, hogy Antimius az, az apatéi presbiter, aki bátran megvallotta hitét a császár előtt, és ezért kegybe jutott nála, különösen meghatotta a gyülekezetet. Azt mondta, hogy Diocletianus nagyobb császár, mint bizonyos Trajanus nevezetű volt, aki arról nevezetes, hogy az ő uralkodása alatt volt Antiochia püspöke Ignác, az Isten nagy szentje. Ki vagy te, démon, aki törvényeinket áthágod, és másokat is arra csábítasz, kérdezte Trajanus a szenttől. Senki se merje az Isten hordozót démonnak nevezni, felelte a szent. Ki az az Isten hordozó, aki Krisztust a szívében hordozza, és te olyan vagy? Igen, mert írva vagyon, hogy én ő bennük leszek, és ők én bennem. Erre Trajanus megparancsolta, hogy Ignác Rómába hurcoltassék, és ott a nép gyönyörkedtetésére vadállatok elé vettessék. És mégis tudva vagyon előttetek, testvérek, nézett körül a presbiter a gyülekezetem, hogy Isten irgalma még ennek a vérontó császárnak is megkegyelmezett, mert úgy mondják, hogy máskülönben jóra való ember volt, és csak ezért az egy gonosz cselekedetéért került a pokolba. Később azonban egyik csodatevő nagypüspök arra kérte az Istent, hogy az ő kedvéért kegyelmezzen meg ennek a Trajanusnak, mert az építette fel az ő szülővárosát, amit a földindulás elpusztított. Már most az Isten megtette azt, hogy angyalaival kiemeltette a császár holttestét a sírból, odavitette a püspökhöz, az megkeresztelte, és erre Trajanus lelke kiszabadult a pokolból. Ha ilyen irgalmat talált ez a hóhérszívű imperátor, akkor én hiszem, testvéreim, hogy ez a mi császárunk, aki majdnem keresztény már, még életében meg fogja látni az Isten országát. Mindenki hajlandó lett volna ezt hinni, ha fel nem szólal Minervianus is, akinek nagy volt a tekintélye a gyülekezetben. Tudták róla, hogy meghitt szolgálja a Naizuszi szentasszony fiának, Konstantinus princepsnek, és a gyülekezet előkelői még többet is tudtak, vagy legalább suttogtak róla. Minervianus egy kicsit lehűtötte a lelkesedést azzal, hogy senki se tudja biztosan, mi célja van a keresztények összeírásának. A katonaságnál vannak olyanok, akik nem jót sejtenek. Akármi lesz, az bizonyos, hogy a Dominus igazságos ember. De nem minden uralkodó van jó indulattal a keresztényekhez, s félős, hogy ezek egyszer a maguk rossz útjára térítik a császárt is. Világért se szeretné, hogy az Isten a nagy uralkodót elszólítsa a birodalom éléről, és a Trajanus megüresedett helyére rendelje. De könyörögni kellene az Istennek, hogy valami jellel mutassa meg a hatalmát a császár előtt, és intse arra, hogy forduljon el a bálványoktól. Az öreg katona beszédére sokan rábólintottak, de Mnesteren nem látszott, hogy egyetértene vele. Arra szólította föl a híveket, kérje ki az Istent, hogy bölcsességével fordítson mindent jóra, és szentelje meg a békét az emberek között. A gyülekezet megáldása után Agapé következett, a testvérek egyszerű közös vacsorája, amelyen az élet apró cseprő dolgait is megbeszélték. Keresték Ammóniuszt, akinek a püspök maga mellett jelölte ki a helyet, de nem találták. Másnap se, harmadnap se jelentkezett. A hiszékenyebbek arra célozgattak, hogy Isten talán csak erre az alkalomra hozatta ide angyalaival Tébájból, a remeték pusztájából, mert valóban azok közül valónak látszott. De lassanként fenyegető jóslataival együtt feledésbe ment. Annál inkább nem beszélt róla senki, mert a remélt változás se következett be. A keresztényeket belajstromozták ugyan, de se méltóságokat, se földeket nem osztogattak nekik. A régi keresztényeket ez nem rendítette meg hitükben, de a lágytojás keresztények elmaradtak a gyülekezetből. Mester sokat látta reggeli sétáján, hogy kis elhajított fakeresztek hevernek az út szélén, és úsznak az orontész habjain. Ami útjába esett, fölszedte, és eldobóikért Istenhez bocsátott egy-egy fohászt. A tél vége felé azonban a prefektus hívatta a püspököt. Azt kérdezte tőle, emlékszik-e arra a szőrös, fekete emberre, aki az udvar elköltözése előtt való nap olyan kavarodást csinált a fórumon. A püspök emlékezett rá, de nem tudott róla semmit. Se azt, hogy ki volt, se azt, hogy hová lett. Arról természetesen hallgatott, hogy a nikomédiai püspök emberének mondta magát. A prefektus nem mutatott bosszúságot. A császári udvarból keresték ugyan az illetőt, de az nem tudatta leírat miért. Ebből gondolta, hogy nem lehet fontos a dolog. Hanem pár hét múlva Nonnus látogatta meg a prefektust, most már, mint főkamarás. A kereszt, ha nem mutogatta is, szerencsét hozott neki. Kinevezték az antiohiai szentpalota főgondnokává, és ebben a magas méltóságban tette tiszteletét a prefektusnál. Ő aztán már többet tudott mondani a szőrös emberről. Merkúriusz Isten papja volt valahol Júdeában, mégpedig nagyon hitbuzgó pap. Kicserélte a templom arany és ezüst szobrait és edényeit rézzel és ónnal. Igaz, hogy olyasmit a maga halhatatlan Isten is elkövetett már gyermekkorában, de azért úgy látszik papja csínyét mégis rossz néven vette, mert nem védelmezte meg, mikor korbácsra ítélték. Úgy beszélik, hogy aztán mindenfelé csavargott, minden volt, s utoljára keresztény lett. Ebben a minőségben itt Antiohiában bujtogatott a császár és az istenek ellen. Ugyan mást is beszélnek, de jobb, ha az ember se hal, se lát, mondta Nonnus az udvari ember tapasztaltságával. A prefektus is ezt tartotta. Egy szót se szólt róla, hogy a templom tolvajnak Galérius Cézárral is lehetett valami összeköttetése, csak ennyit jegyzett meg. Akkor mégse jár most valami jó világ a keresztényekre. Nonnus legyintett, majd jár még ő rájuk rosszabb is. De nem is érdemelnek jót az istentelenek. Láttam én azt előre. Én is mindig mondtam, hogy ezek a legveszedelmesebb ellenségei az emberi nemnek. A két nagy tekintetű férfi merőn nézte egymást, mindkettő látta a másiknak a nyakában a keresztet, és örült neki, hogy épp ezért nem kell egymástól félteni a nyakukat. Nagyon melegen búcsúzkodtak. Amint a prefektus magára maradt, bezárta az ajtaját, és mindent fölforgatott a szobában. Úgy rémlett ugyan neki, hogy régen tűzbe dobta a keresztet, de nem volt nyugta addig, míg meg nem győződött róla, hogy nincs sehol, tehát csak ugyan elpusztította. Nonnus már rég túlesett ezen a gondon. Hitt benne, hogy a kereszt hozta meg neki a szerencsét, de félt is tőle, hogy amennyi mindent hallott, bajba juttatja a kereszt. Kis vasládába zárva elásta a Szent Palota kertjében. Ki tudja, milyen idők jöhetnek még. Mindig jó, ha az ember előrelátó.